Liptai Zoltán mesterszakáccsal ma a fekete gyökérről fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi az a fekete gyökér?
Nem túl sűrűn fordul elő, tehát eléggé ritka növény Magyarországon.
Tehát akkor nem vagyok teljesen tájékozatlan, hogyha nem tudom, hogy miről van szó.
Igen, de egyébként inkább kiskertekben szokták termeszteni, idősebb néniknél bácsik szokták inkább ezt árulni. Hosszú, körülbelül olyan 3 cm vastag és fekete színű fekete gyökérről van szó. Tulajdonképpen majdnem úgy néz ki, mint a petrezselyem gyökér, csak ez fekete színű. Tehát korom fekete, vagy esetleg sötét van a színe, olyan túl lehet.
Európai növényről van egyébként szó?
Ős hazája Európa, igen. Most igazából téli spárgának is szokták mondani. Annyit jelent, hogy az elkészítés az hasonló a spárgáéhoz. Alaposan jól meg kell mosni, vékonyan meg kell hámozni, és különböző ételeket lehet belőle készíteni. Húsa puha, íze kissé fanyarkás, ízhatású.
Milyen tápanyagokat, ásványi anyagokat, vitaminokat tartalmaz?
Gazdag különböző szénhidrátokban tartalmaz káliumot, vasat, magnéziumot, kalciumot, B1, E, A, és C-vitamint.
Annak ellenére, hogy ilyen sok vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, annak ellenére mégsem ismerjük és használjuk.
Nem nagyon ismerjük, igen. Rengeteg ásványi anyag, rengeteg vitaminféle van benne, és ezek nagy mennyiségben fordulnak elő. Ennek ellenére nem igazán elterjedt növény. Pedig igazából október, november, egészen márciusig lehetne fogyasztani ezt a növényt.
Hogy kell elkészíteni, hogy a legtöbb megmaradjon a vitaminokból, meg az ásványi anyagból benne?
Tulajdonképpen az, hogy a legtöbb vitamin és ásványanyag megmaradjon, az minden növényre, minden zöldségfélére érvényes, hogy minél kevesebbet kell hőkezelni. Tehát ez annyit jelent, hogy minél rövidebb ideig kell főzni, párolni, sütni. Tehát minél nyersebben fogyasztjuk a zöldségféléket el, annál jobb megmarad a bennük lévő vitamin és ásványanyag.
Mire lehet használni?
A felhasználás az nagyon széles körű. Lehet különböző krémlevesekhez, mondjuk levesbetétnek. Készítünk egy finom tejszínes krémlevest, és mondjuk hogy a levesbetét alatt annyit értek, hogy vajon meg kell párolni, kevés citrommal beízesíteni a fekete gyökeret, és tálaláskor szépen a leves tetejére rátenni. Főzve salátákhoz nagyon kiváló, keverve, zöldséges húsos ragukhoz kiválóan lehet használni, zöldséges rakott ételekhez is nagyon kitűnő. Sőt, főzve előételnek is, vagy megpároljuk, és különböző mártásokat lehet hozzáadni, és előételnek is nagyon finom.
Hogyan kell tárolni?
Nem nejlomba tesszük, hanem szigorúan papírba csomagoljuk, és hűvös száraz helyen spájzban, vagy pedig beletenni természetesen hűtőszekrénybe is, csak arra kell vigyázni, hogy tehát a papír a száraz legyen, és így 3-5 napon keresztül tudjuk tárolni.
Itt egy kicsit csapdahelyzet az elején, azzal kezdtük, hogy nagyon nehéz hozzájutni, kevés helyen is nem túl gyakra kapni, ugyanakkor csak 3-4 napig lehet tárolni. Tehát nem lehet belőle nagy mennyiségeket venni, vagy el lehet esetleg rakni.
Megmondom őszintén, hogy találkoztam már üvegbe, ilyen sóslébe eltelt a gyökeret. Én még nem próbáltam, de szerintem valószínű, ugyanúgy, mint a spárgát is, ugye manapság már lehet üvegbe kapni, valószínű, hogy fekete gyökeret is el lehetne télire esetleg úgy rakni bele üvegekbe, és sóslébe eltenni.
Hát vagy esetleg tipp, hogyha akitől megvettük, mert azt mondta Zoltán, hogy inkább ilyen kis házi kertecskékben termesztenek ilyeneket, akkor elkérjük a telefonszámot, akitől vettük, hát ha neki többször van, és akkor tudunk rendelni.
Pontosan. Meg egyébként valószínű, hogy azok az emberek is, tehát akik ezt termesztük, úgy tárolják, hogy esetleg nem a pincébe, száraz homokba, néha-néha meglucsolva a homokot, akkor azért ugye nem 3-4-5 napig lehet eltárolni, hanem akkor azért október-novembertől egészen márciusig lehet fogyasztani, tehát ezt a pár hónapot így sötét, hűvös pincébe, ugyanúgy, mint a
de akkor ezt akár otthon is meg tudjuk csinálni, mert lehet pincénk. Hogyha akinek van pincéje, ugyanígy egy ládába homokot tesz, és akkor abba belerakja is.
Le kell vermelni, mint a fehér répát, meg a sárga répát.
És locsolni kell annyi, hogy vizes legyen.
Néha, igen, tehát néha csak kicsit, tehát nem az, hogy álljon a vízbe, hanem azért kell egy kevés vízre, hogyha nagyon száraz a homok, ugye elszívja tulajdonképpen a gyökérben lévő nedvességet, és megváltozik, megfonnyad a fekete gyökér, és már nem lesz az élvezeti értéke olyan magas.
Liptai Zoltán, köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
A hamutartó történetéről fogunk beszélgetni Szinovszky Magdi újságíróval, a Puncs magazin munkatársával. Csókolom.
Jó napot kívánok.
Mennyi idős a hamutartó? Mikor készítettek először? hamutartót.
Nagy valószínűséggel akkor kezdtek el először hamutartót használni az emberek, amikor fölhagytak a dohány rágásával, és szivarkákat sodort előle, de nem igazán volt ez köznapi használatban. 1886-ban dobták piacra az első igazi hamutartót. Ezt Philip Rosenthal nevezetű úriember tette meg, a igen híres Rosenthal porcelán gyárnak a tulajdonosa.
Tehát akkor ez a hamutartó valószínűleg porcelánból is készült.
Porcelánból készült.
Azt lehet tudni, hogy miért gondolta Rosenthal azt, hogy na, akkor szükség lenne egy olyan edényre, amiben a szivarról a hamut vele lehet fecsegtetni?
19. század vége felé azokban az volt a szokás, hogy vacsora után a hölgyek visszavonultak pihenni, az urak pedig bevonultak a szalomba, és egy pohár portói mellett és egy szivarral a kezükben megbeszélték hosszasan az élet nagy dolgait. Egyetlen egy problémájuk volt csak, hogy nem tudták hova rakni a szivar végeket.
Addig, amíg a hamutartót el nem készítették, akkor addig mit csináltak? Tehát addig nem gondolkodtak ezen, hogy hova
rakták. És hát Philip Rosenthal is gondolom sokat részt vett ilyen eseményeken, őt valószínűleg zavarta ez. És kitalált első hamutartót, aminek még nem ez volt a neve, hanem Ruhe Plätzchen für brennende Zigarren, ami annyit jelent, hogy nyugvó helyecske égőt szivar végeknek.
Ugyanúgy nézett ki, mint a mai hamutartók, vagy más koncepciók?
Meglepő módon egyébként igen. Méreteiben sem nagyon különbözik, mint egy mostani átlagos hamutartótól. Nagyon szép volt egyébként. Úgy képzeljük el, hogy egy ilyen négyzet, akkor levágjuk a négy sarkát. Kicsit öblös is volt, tehát már arra is gondolt, hogy ne essen ki belőle sem a szivar, sem a hamu. Négy darab szivarnak hagyott ugye helyet. Korszellemének megfelelően barokk és rokokó stílusban alánciádával volt körberajzolva. A közepén volt egy szivarka, és föl volt írva nagyon szép betűkkel ez a Ruhe Plätzchen für brennende Zigarren.
Ez tömeggyártás volt, vagy egyedi megrendeléssel készítették?
Nem, ő ezt elkezdte tömeggyártani, abszolút, és ez adta meg a Rosenthal cégnek igazándiból a sikert, tehát ebből fejlődött föl. Később átértek az Art Deco stílusra, aztán a kor művészeivel együtt működve, akkor már egészen neves volt ez a cég, kialakítva a saját stílusukat mind a hamutartóban, mind az összes többi porcelán termékben.
Ezek a formák, a ma ismert formák, ma talán a legnépszerűbb a köralakú. Hogy alakultak ki? Miért pont ez? Divat diktálja?
Mint minden egyéb más divatot is a tervezők diktálnak. Az, hogy köralakú, hogy hamutartó, az szerintem praktikus. Ha ugye körbeülünk egy asztalnál, akkor a legpraktikusabb a köralakú. Egy olyan hamutartó van, ami négyzet alakú szintén, mint az első szivartartó.
Azon kívül, azokon a hanvedreken kívül, amelyeket ma ismerünk meg formákon kívül, azért addig, amíg még nem volt mindenhol elérhető és kapható a hamutartó, azért elég érdekes dolgokat használtak föl arra, hogy a hamut tároljanak.
Hát tudjuk olyanról is, hogy például gorilla kezet használtak hamutartónak, de igazándiból ebbe a vonulatban az amerikaiak mentek bele azért nagyon. Az amerikaiak, mint minden egyéb más, ezt is a kommerciális részéről fogták meg. Az 1920-as évek környékétől onnan van azt hiszem az első ilyen. A gumigyárak kezdtek el reprezentatív célokból hamutartókat gyártani, fel nem használt vagy selejtes gumikból, csináltak ugyanolyan kicsi gumiabroncsokat, mint amilyen gumikat gyártottak, az aljára raktak egy ilyen fém betétet, amin látható volt a cég emblémája, és ezt adták a vásárlóiknak és az üzleti partnereiknek is. Most ezek a hamutartók ma már igen jelentős értéket képviselnek, és a gyűjtők meg vannak őrülve értük.
Jelentős a gyűjtő szenvedély, és sok ember van, aki hamutartó gyűjt?
Klubok működnek Amerikában leginkább, ugye, nem tudom az európai vonulatát, de ezeknek a gumi abroncsból készült hamutartóknak klubokat szerveznek, csereberélnek, ugyanúgy, mint a baseball kártyákat.
A gumi abroncsgyártó cégek promóciós termékein, hamutartóink kívül azért más érdekességek is voltak. Legfőképpen volt olyan, hogy a szükség miatt használtak valamit hamutartónak.
A Hadtörténeti Múzeumban Budapesten meglepő módon elég érdekes dolgokat lehet találni, mint például töltényhüvelyből vágott, vagy pedig ilyen részgyűrűkből vágott hamutartók. Ezeket a világháború alatt készítették a katonák, ami számomra azért meglepő, mert még egy háborús időszak idején is van az embernek arra igénye, hogy ne a földre szólja a csikket, hanem mondjuk egy tábori asztalnál hamutartóba tegye, és erre más alkalmatosságot nem talál, mint hogy levágja a töltényhüveinek a végét, és szépen ki is munkája. Ezekben nagyon érdekes darabokat lehet találni. A Hadtörténeti Múzeumban is ott van egy másik darabocska, ami nekem a kedvencem, egy német császári vértes tiszti sisak, ami úgy néz ki, mint egy asszali dísz. Amikor az ember fölhagyja a siltjét, akkor bújik elő a lényeg, és a funkcionális mi volt a nagyon diszkrét, mert utána az ember visszahagyja a siltjét, és akár tárgyalhat is.
Tálaló, az Inforádió gasztronómiai műsora.
Maradjanak velünk, mert a hírek után beszámolunk a nagy kolbásztesz, valamint, hogy mennyi sonka és édesség, csoki tojás, nyúl, bárány fogy az ünnepek kapcsán.